Hello! Amikor a gyermeked makacskodik, amikor makacsul ragaszkodik valamiben az álláspontjához, akkor nagyon nehéz higgadtnak maradni, és megtalálni a megfelelő választ, a megfelelő megoldást arra, hogy meggyőzzük őt. Éppen ezért ebben a mai hanganyagban összeszedtem nektek 8 olyan módszert, amivel mégiscsak lehet változtatni ezen a helyzeten. Nem feltétlenül meggyőzésről van szó, hiszen nem minden esetben jó, vagy nem minden esetben az a cél, hogy meggyőzzük a gyermeket. Sokkal inkább azt kell látni, hogy amikor a gyerek makacskodik, akkor nem feltétlenül azért teszi, mert ő tényleg el szeretné érni azt, ami miatt makacskodik. Van, amikor egyszerűen csak a biztonságot keresi, és azért kapaszkodik bele valamilyen megoldásba, valamilyen szándékba, valamilyen kérésbe. Tehát nézzük most meg, hogy mik azok a dolgok, amikkel ők meg lehet győzni, vagy pedig egyáltalán ezen a kellemetlen, feszült, konfliktusos helyzeten változtatni lehet. Az első dolog, amikor a gyereked valamiben makacskodik, hogy dönthetsz úgy, hogy nem akarod őt meggyőzni, azt mondod, hogy tanulja saját tapasztalatodból. Nyilván életveszélyes helyzetekre ez nem igaz, tehát nem arról van szó, hogy hagyjuk az egyévest, hogy szaladjon ki az útra, hanem arról van szó, hogy engednünk kell azt, hogyha egy rossz döntést szeretne meghúzni, és ez makacsul ragaszkodik, az óvodásunk, az iskolásunk, ami egyébként nem veszélyes ránézve, de esetleg kellemetlenségekkel járhat, és mi ugye felnőttként tudjuk, hogyha mondjuk ő nem írja meg a matek leckét, akkor másnap letolja a tanár, akkor ennek igenis meg kell éreznie azt, hogyha ő nem írja meg, ha úgy dönt, hogy nem teszi, akkor annak milyen következménye van. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanulják, hogy a tetteiknek vannak logikus következményei. Logikus következmény az, hogyha mondjuk rendetlenséget csináltam a szobában, akkor rendet kell raknom. Hogyha anya mindig megkér, hogy mielőtt előveszek egy új játékot, tegyem el a régi játékot, és én ebben nem működöm együtt, és nem teszem ezt meg, akkor nem kell vitatkozni feltétlenül a gyerekkel, hanem el kell neki mondani, hogy rendben, akkor játsszál a másik játékkal, de este mindent el kell majd tenni a helyére. És lehet, hogy a gyerek, mivel ebben előre megegyeztünk, már együttműködőbb lesz, illetve este számon lehet tőle kérni, hogy ezt ígérted, ebben állapodtunk meg. Tehát fontos, hogy ő tapasztalhasson. Azoknál a dolgoknál, ami veszélyes, vagy kisebb gyerekeknél, akik még nem tudják felmérni a döntéseiknek a helyességét, vagy a helytelenségét, ott pedig felügyelettel lehet megengedni bizonyos tapasztalásokat. Tehát ott maradunk mellette, és segítünk neki megtanulni, hogy egy adott dolgot, amire ő kíváncsi, hogyan lehet megközelíteni. Tehát, hogyha ő mondjuk kíváncsi a hosszabbítóra, akkor nem kategorikusan eltiltjuk onnan, hanem oda megyünk vele, és megtanítjuk, hogy hogyan kell használni. Ha föl szeretne mászni egy kisebb gyerek valamire, akkor nem megtiltjuk, hogy fölmászol, hanem ott vagyunk mögötte, fogjuk, tartjuk, segítünk neki, és megnézheti, hogy mi van ott fönt, vagy kipróbálhatja azt, hogy ő oda föl tud-e mászni. Mert ő ebben nem rosszat akar. Tehát végig kell gondolnunk, mérlegelnünk kell, hogy szükséges-e egyáltalán az a tiltás, amihez mi mindenképpen ragaszkodunk. Kettes, hogyha valamit szeretne a gyerek, és makacsul ragaszkodik hozzá, néha segíthet az, hogyha ott vagyunk vele, és beszélgetünk egy kicsit arról a dologról. Mondjuk azt mondja, hogy ő most azonnal szeretne kimenni a játszótérre, de már este 9 van, és mi nem szeretnénk kimenni a játszótérre, mert le kéne feküdni. És ő magacsul ragaszkodik, hogy már pedig ő most kimegy a játszótérre. Ilyenkor, ahelyett, hogy elkezdünk vele vitatkozni, meg észérveket mondani, hogy miért nem lehet már kimenni, ehelyett beszélgethetünk vele a játszótérről, mit szeret a játszótérben, miért jó ott a játszótéren, miket ér rá a játszótéren. Tehát képszerűen elétárhatjuk azt az érzelmet, amit ő érez a játszótér kapcsán, és ez segít neki abban, hogy átélje azt az érzést, amit ő meg akar élni a játszótéren, és utána sokkal könnyebben elfogadja azt, hogy holnap elmegyünk a játszótér, és átéljük ezeket a remek mókákat, Most viszont már este van, és le kell feküdni. Magyarán szóval, hogyha szeretne egy gombóc fagyit, akkor beszélhetünk arról, hogy milyen finom a fagyi, hogy múltkor milyen jót fagyiztunk, hogy melyik fagyi a kedvence. Tehát nem rögtön neki feszülünk a gyereknek, és kapásból tiltunk, hanem egy kicsit segítünk neki elmélyülni az érzésben, a gondolatban, amit ő forgat a fejében. Ez azért nagyon jó technika és megoldás, mert a gyerekek az érzelmek szintjén élik meg a világot, és sokkal könnyebben befogadják mindazt, amit mondani szeretnénk nekik, meg mindazt, amit szeretnénk velük elfogadtatni, hogyha odaállunk az ő érzelmeik szintjére, és egy kicsit átélhetik, amit szeretnének. Sokszor csak ezt az érzést szeretnék átélni. Ugyanúgy, mint amikor mi felnőttek is a nyaralásra gondolunk, meg a tengerre, akkor átéljük azokat az érzéseket, hogy minthogyha ott lennénk. És sokszor a rágondolás is elég arra, hogy egy kicsit kipihentebbnek érezzük magunkat, mert átéltük azt a tenger feelinget. Na most a gyerekeknek is ez a fontos sokszor, hogy csak átélhessék azt az érzést, nem is az, hogy feltétlenül megkapják azonnal. Hármas. Nagyon sokszor mesével, játékkal megmutathatjuk, hogy mit várunk el tőle. Tehát, hogyha valamiben következetesen makacskodik az esti fürdésben, az esti lefekvésben, akkor néha segít az, hogyha mesélünk olyan meséket, amiben a kis mackó együttműködött az anyukájával abban a dologban, és ez megérte neki, mert reggel mondjuk kipihenten ébredt. Tehát játékos, mesés megoldásokat találjunk. Néha játékkal tudjuk enyhíteni is az ellenállást, például ha nem akar elmenni fürdeni, akkor mondhatjuk azt, hogy most indul a mamataxi, négy kézláb, a mamataxival lehet elmenni fürdeni, és akkor már nem arra koncentrál a gyerek, hogy én most ellen akarok tartani a szüleimnek, hanem arra, hogy milyen jó kis móka van előtte. Ha nem akar fogat mosni, akkor játékosan mesélhetünk neki a fog nyűvő manócskákról, akiket a fogkrém bácsi üldöz ki onnan, vagy a fogkrém kommandó, vagy a fogkrém katonák, ugye attól függően, hogy a gyerkőc mi érdekli. A fogkrém katonáknak a kicsike molekulái jönnek, és kikergetik onnan a csúnya nagy bacikat, amik megbetegítik a fogacskát. Tehát egy játékos mesés megoldás segít neki megérteni, és segít neki jobban feldolgozni ezeket a dolgokat, és együttműködővé tenni őt. Négyes. Néha van olyan, amikor el kell gondolkodni azon, hogy vajon biztosan hülyeséget akar-e a gyerek. Mondok néhány példát. Az egyik anyuka panaszkodott, hogy a gyereke az egyik következetesen nem minden ételhez szeretne húst enni. Gond-e az, hogyha minden ételhez ő húst teszik, nem mondja azt, hogy jó, nekem a rakott krumpli zöldséggel, meg tejföllel, meg tojással. Na most összességében ez nem egy rossz döntés a gyerek részéről. Egyébként mindent megeszik, csak szeretné hozzá ezt az egy összetevőt is. Gond ez? Tehát néha el kell gondolkodni, hogy mi ellen küzdünk. Tényleg gond az, hogyha a gyerek ezt és ezt választja? Vagy hogyha egy-két éves kisgyerek minden este 10 órakor elalszik, viszont akkor gyönyörűen elalszik, de ha 8-kor akarjuk lefektetni, akkor meg a világ minden kincséért sem tud elaludni, és húzavona van, viszont a 10-kor fektetjük, elalszik. Gond-e az, ha ő 10-kor fekszik? Nyilván, ha másnap óvodába bölcsődébe kell menni, akkor gond. De hogyha egyébként nem kell mennünk, akkor mi a bánatért olyan nagyon fontos mindenáron a 8 órás fektetés és ráerőltetni, amikor az ő ritmusa úgy jön ki, hogy ő 10-kor viszont gyönyörűen elalszik problémamentesen. Ha 10 órás fektetés is problémás, akkor máshol kell keresni a megoldást. De ha nem problémás, akkor nem kell küzdeni ellene. Aztán van olyan is, hogy mondjuk egy kislánynak elképzelései vannak, hogy mit vesz föl. Ez nem gond. Nem kell küzdenünk erre, nem kell elérni nála, hogy mindenképpen azt vegye föl, amit mi gondolunk. Nem. Érdemes inkább úgy hozzáállni, hogy este kiválasztatja. Tehát, hogyha az a gond, hogy nem is a döntés, hanem az, hogy ő reggel ezzel húzza az időt, akkor beszéljük meg vele már este előre, hogy most este válaszolj, hogy reggel mit szeretnél felvenni. És akkor az az ő döntése. Vagy pedig ilyen öltözködési vita esetén ajánlhatunk alternatívát. Oké, veheted azt a szoknyát, amit kiválasztottál, de én választok hozzá neked egy harisnya nadrágot. És akkor nem az van, hogy napközben fázni fog. Vagy hogyha nem szereti a zoknit, akkor menjünk el, és közösen válaszunk olyan zoknit, ami neki tetszik. És az az ő döntése legyen, hogyha huppi lila, akkor is megveti. Tehát semmi gond nincs, hogyha egy huppi lila zoknit választ, és nem fehérben megy. Nem gond az, ha egy kisgyerek szembesül a rossz döntése következményeivel. Lila zoknit vettem, huppi lila nadrággal, nem nézett ki olyan jól. Őt egyébként ez még nem érdekli, a kívülállóknak a véleménye az meg igazából téged érdekel inkább. De hogyha azzal szembesül, hogy nem jó döntést hozott, és tényleg szembesül vele, akkor meg megtanulja belőle a következményeket. Ötös. Ne indulatból akarjuk megdőzni a gyerekeket. Talán ez a legnehezebb, ugye, amikor a gyerek ellenáll, akkor ezt mi úgy fogjuk föl sokszor, hogy ez egy hatalmi játszma. Ő még kicsi, én nagy vagyok, és akkor ő miért nem követi az én tanácsaimat, az én instrukcióimat, miért nem csinálja, amit én akarok, és hát nem igaz, hogy ez a gyerek ilyen. És ilyenkor indulatból akarjuk meggyőzni. Ez két dolog miatt is helytelen. Egyrészt, ha mi indulatosak vagyunk, rossz döntést hozunk. Nem feltétlenül azt a döntést hozunk, amit higgadtan hoznánk meg. A másik oldal a gyereké. Ha a gyerek indulatban van, hisztizik, sír, nyűgös, durcás, akkor úgy se lehet meggyőzni. Ilyenkor kizárólag érzelmi oldalról tud döntést hozni, az meg nem egy józan döntés lesz. Ilyenkor hiába magyarázzuk neki, hogy nem jó választás meg nadrágot venni nyáron 30 fokban, mert melege lesz, vagy hogy nem kaphat fagyit, mert megint meg fog fázni és beteg lesz, vagy még nem gyógyult meg teljesen, hanem ő az érzelmei alapján fog viselkedni. Egész kiskorban ugye kialakulhat az úgynevezett distress hiszti, amikor egyszerűen nem képes kontrollálni magát, így általában 2-2,5 éves korban, de még később is, hogyha a gyerek nagyon fáradt, nagyon nyűgös, nagyon túlingerelt, akkor kialakulhat ilyen distressz állapot. Ez talán felnőttként is ismerős, amikor az ember mondjuk egész nap dolgozik, rohangál, és akkor csak pihenni szeretne, és akkor még valaki fölbosszantja valamivel, és akkor elmennek otthonról. Csak ilyenkor már ritkán fordul elő ez az állapot. De a gyerekeknél teljesen ki tudnak lépni magukból, mert még nincs meg az az önkontrolljuk. Egészen egyszerűen azért, mert nincsenek meg azok az agyterületek, amik ezt az önkontrollt biztosítani képesek. És éppen ezért egy kisgyereknél előfordulhat, hogy összefüggéstelenül beszél, hadar, csapkod, magán kívül van, másokat és magát bántja. Ilyenkor nem lehet fontos dolgokat megtanítani neki, mert nem működnek azok az agyterületei, amik képesek lennének ezt feltudni. Elöntik a hormonok, elöntik az érzelmek. Tehát ilyenkor meg kell nyugtatni, és utána, amikor megnyugodott, meg lehet vele beszélni. Annak idején az óvodánkban ezt az óvónéni nagyon jól csinálta. Hogyha két gyerek összeveszett, akkor először csöndben odahívta őket magához, megvárta, míg megnyugszanak, és utána halkan el kellett róla beszélgetni, hogy mi történt az egyik oldalról, mi történt a másik oldalról, mindegyik gyerek elmondhatta, hogy szerinte máskor hogy kéne csinálni, bocsánatot kértek, és utána engedte el őket. És így ezzel a módszerrel előbb-utóbban nagyon verekedős gyerekek is leszoktak arról, hogy kapásból támadjanak, mert tudták, hogy utána jön ez a bizonyos beszélgetés, és hogy ez egy ilyen nagyon higgadt dolog lesz. Tehát fontos, hogy ne legyél indulatos, és a gyereket se akkor akard meggyőzni, amikor ő éppen indulatos, ilyenkor meg kell nyugtatni. Felszokott merülni a kérdés, hogyha ilyenkor átöleljük, megnyugtatjuk a hisztiző gyereket, vagy a duzzogó gyereket, akkor az vajon nem jutalomként éli-e meg? Nem. Ez neki segít, hogy visszatérjen magába. A gyereknek még szüksége van erre a felnőtt részéről jövő érzelmi támogatásra, hogy a saját indulatait kezelni tudja. Ha úgy vesszük, akkor ez egy példa, hogy látod, így kell nyugodtnak lenni. Te most magadon kívül vagy, de én felnőtt vagyok, nyugodt vagyok, és így kell nyugodtnak lenni. Ha mi magunk sem tudunk nyugodtak lenni, akkor azzal azt az üzenetet küldjük a gyereknek, hogy ez rendben van, és te is csinálhatod. Tehát nem mutatunk kvázi jó példát. Hatos. Kérdezd meg, hogy miért szeretné azt, amit szeretne. És adjon rá válaszokat. Minél többet beszélgettek ezekről, annál jobban kikristályosodik benne, hogyha esetleg nincsen logika abban, amit mond. Nyilván ezt a nagyobbaknál lehet megcsinálni, inkább már az óvodáskor vége felé, de legkorábban 3-4 éves kortól. Vannak olyan gyerekek ugyanis, akik verbálisan jól érvelnek, és bármeddig tudnak érvelgetni, de valójában van bennük egy ilyen, a verbális eszköz csak egy eszköz hozzáállás, tehát Nem élik át, amit mondanak, csak mondanak szavakat. Nekem is van olyan rokon kislány, aki ugye nyelvileg sokkal fejlettebb, mint az életkora, és mindenre van neki válasza. De ez nem azt jelenti, hogy ő azt is gondolja, meg azt is érzi, amit mond. Neki csak szavai vannak, mert így az élete során megtanulta abban az első 3-3,5 évben, hogy szavakkal sok mindent el lehet érni. Hogyha szociális vagyok, az egy jó dolog. És éppen ezért ő neki mindenre van válasza, hogy mit miért, de igazából nem azt gondolja, és aztán ki is derül, mert amikor egyszer-egyszer surlódás van, akkor kijönnek belőle az indulatok. Tehát nagyon fontos, hogy avval a gyerekkel tudjuk megbeszélni a dolgokat, és megkérdezni, hogy ő ezt miért szeretné átbeszélni, aki már a nyelvi szintnek, fejlődésnek azon a fokán van, és a racionális gondolkodás fejlődésének is azon a fokán van. Nagyon jó lehet előre letisztázni bizonyos szabályokat, már óvodáskortól bevezethetjük, hogy például mik a szabályok az esti elpakolásra, az esti lefekvésre, fölrajzolhatjuk őket, mesébe beleszőhetjük ezeket a szabályokat. Megkérdezhetjük, hogy neki hogy lenne jó. Nálunk a reggeli elindulás, az egy nagy konfliktus volt óvodáskorban, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy hogyan szeretnétek reggel fölkelni, mi lenne a legideálisabb, és kiderült, hogy az egyik gyerek szeret sokáig aludni, és gyorsan kipattanni az ágyból, és elindulni az oviba, a másik gyerek meg reggel szeret reggelizgetni, kényelmesen, és egyszerűen rá kellett jönni, hogy őt egy órával korábban föl kell kelteni, szívesen föl kell, mert tudja, hogy utána a reggeli jön meg a pihengetés, és nem kell rögtön elszaladni itthonról, és sokkal jobban, meg hatékonyabban tudtunk elindulni reggel az óvodában. 7. Nézz a háttérbe, ha a gyerek szüntelen makacskodik valami miatt, mindig ragaszkodik dolgokhoz, vagy mindenhez ragaszkodik görcsösen, akkor ott mindig van valami kis elcsúszás a háttérben. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy rossz makacs gyerek, hanem például szeretne több figyelmet. A saját gyerekeimnél is látom, és mások gyerekeinél is látom, hogyha a gyerek egy kicsit a kötődése kezd elcsúszni. Nem rossz irányba, tehát nem arról az, hogy elhanyagoltuk, csak mondjuk kevesebb idő jutott rá, mert költöztünk, pakoltunk, sok volt a munkánk, vagy a másik gyerekünkkel többet kellett foglalkozni, akkor hirtelen elkezd sokkal többet akarni, vegyél nekem azt, ezt akarom, azt akarom, így legyen, úgy legyen, irányítani akar. Azért akar irányítani, mert úgy érzi, hogy ő most egy kicsit kevesebb figyelmet kapott, mint máskor. Érdemes, minden szülőnek szoktam javasolni, hogy tanulmányozzatok a 5 szeretett nyelvet, minden gyereknél más az a mód, ahogyan ő úgy érzi, hogy most figyelmet fordítottál rá. Az egyik gyerekemnél például a minőségi idő ilyen, hogyha vele minőségi időt töltök, kettesben, tehát nem a tesóval együtt, csak egy picikét, egy fél órát legózok vele, vagy csak vele társasozok, vagy megnézek vele egy filmet, akkor ő boldognak érzi magát, és úgy érzi, hogy figyeltem rá. A másik gyerkőcömnél viszont a szociális kapcsolat, az, hogy beszélgetünk, az, hogy ilyen kis szívességeket teszünk egymásnak, hogy nem csak úgy beteszem az ételt a tányérjába, hanem kis smiley-ba rakom a szívecskéket. Ő ettől érzi úgy, hogy örömet szereztem neki, és hogy gondoskodom róla, és akkor jól érzi magát, hogyha ezeket megkapja. De mindenkinél lehetnek olyan időszakok, hogy ezek elcsúsznak, és ilyenkor a gyerek követelő válhat, ha pedig ezt toljuk tovább, mert úgy gondoljuk, hogy úgy csak a gyerekkel van a gond, és nem tudunk változtatni, akkor még több ilyen problémánk lesz. Olyan is előfordult, hogy egyszerűen félreértjük egymást. Ezért jó az a módszer, hogy megkérdezzük, hogy miért is szeretnéd te ezt. Néha kiderül, hogy a gyerek nem is azt szeretné, amit szeretne. 2 éves korban, meg azelőtt ez nagyon gyakori helyzet. Hogy ő igazából csak az akarás kedvéért akar. Nem igazából azt szeretné, amit mond, hanem valami más szeretne, de még nem tudja jól elmondani, vagy nem tudja azt elmondani, vagy csak egy érzelmét akarja kifejezni, és ezért mond valamit. És mi meg ragaszkodunk hozzá, és nem értjük, hogy miért logikátlan a gyerek. Azt mondja, hogy kérek kekszet, aztán odaadod a kekszet, és akkor már nem kérek kekszet, hanem sütit kérek, és akkor úgy érzi az ember, hogy direkt szivat a gyerek, de ő nem akar rosszat ezzel, csak 2 évesen még egyszerűen a fejlettségnek egy olyan fokán van, ahol az akarata, meg a szavai, meg hogy milyen hatást tudok gyakorolni a világnak, ez még ilyen képlékeny az ő életében, és nem érti, hogy a tetteinek annak másnak következményei vannak. Na most 5-6 éves korban már érti, de meg kell vele néha beszélni a dolgokat. Tehát, hogy pontosan mit is szeretnél, miért olyan fontos neked, hogy húpi lila szoknyát vegyél föl az obiba, és akkor kiderülhet, hogy azért, mert mondjuk csúfolták a többiek. Vagy volt egy olyan esetem, egy szülőnél fordult elő, hogy a kisfia nem akart az óvodába menni, és már mindennel próbálkoztak, mesét olvastak az óviról, beszélgettek az óvónénivel, elmondták, hogy a gyerekek milyen jó fejek, megkérdezték az óvónénit, hogy hogy érzi magát a gyerek az óvodában, elmondták, hogy miket tudott csinálni, szóval mindenfélét próbálkoztak, még a vezető óvónőt is megkeresték, és kiderült, hogy igazából nem az óvodával van a gondja a gyereknek. A nap nagy részében jól érzi magát az óvónő. Egyetlen egy gond volt, hogy néha beosztják őt naposnak az óvodában, és egyszer, amikor ő napos volt, akkor leejtettek tányért, és az óvónéni kicsit ideges lett, és ez őt megijesztette. És azóta mindig attól félt, hogy megint ő lesz a napos. Na most ez csak akkor derülhet ki, hogyha így végig beszéljük például egy napját a gyereknek az óvodában. Tehát ezek beszélgetések során derülnek ki ezek a dolgok. Nagyon jó lehet, mivel a kicsik még nincsenek sokszor a nyelvi fejlődések azon a fokán, hogy elmondják ezeket a problémákat, hogy egész egyszerűen megkérjük a gyerkőcöt, hogy mondjuk egy szerepjátékban játssza el, hogy mi van az oviban, vagy bábozzunk ovis jeleneteket. Mondjuk olyat, hogy ő az óvónéni, rögtön kiderül, hogy milyennek látja ő az óvónénit. Vagy ő az a gyerek, akitől fél az oviban. Vagy te vagy ő az oviban, és ő meg bárki lehet az oviban. Az is nagyon jellemző lehet, hogy kit választ, hogy kit szeretne ő eljátszani az oviban. Tehát bábozással, szerepjátékkal kiderülíthetőek ezek a kis félreértések, meg ezek a hátsó motivációk. És végül a 8-as nagyon sokszor egy-egy ilyen makacskodós helyzetig játszmává szilárdul. Tehát minden egyes alkalommal ugyanazt játsszátok el. Mondjuk a kisebbik fiam nagyon sokáig tiltakozott a pelenkázás ellen, ennek a hátterében egy félelem volt, hogy egyszer nagyon piros volt a popsia, és ő nagyon hajlamos volt a piros popsira, és tudta, hogy a pelenkázás van, akkor be fogom kenni, és az neki kellemetlen. És egyszerűen kellett változtatni a játszmát. Nyilván ilyenkor az ember próbálkozik mindenfélében, játékot ad, ezt ad, azt, azt amasztad. Én megmutattam neki, nyilván akkor már 2 éves körül volt, hogy ő be tudja magának is kenni a popsiját, hogy hogyan tudja bekenni. És ez neki tetszett, hogy ő kapott ebben szerepet. Tehát nagyon fontos, hogyha kialakul egy ilyen játszmahelyzet, amit mindig eljátszátok ugyanúgy, te kéred, ő mégse, akkor üvölt, akkor vitatkoztok, és akkor a végén valahogy mégiscsak ráveszed. Ilyenkor változtatni kell, hogyha mondjuk a gyerek nem akar ülni az etetőszékben, amíg eteted, mondjuk 1,5 évesen, amikor már egyébként tud járni, tud ülni, tudna önállóan enni, akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy figyú, egyél önállóan. Vagy ne egyél az etetőszékben, egyél a kis asztalnál. Nálunk az egy rohangászni akart a gyerek állandóan a kis asztal körül, és ugye próbáltuk rávenni, hogy üljön, ne, de nem akart leülni, és rájöttem arra, hogyha kiteszem neki az ételt, én is leülök mellé, akkor egyrészt 1-2 percig eszik azért, és utána, amikor már nem bírt nyugodtan maradni, nem etettem tovább, mert nem kergettem az ételem, ott állhatott az asztal mellé, és ehetett állva. 1-2 hét után rájött, hogy nem olyan kényelmes állva enni, tehát leült, és inkább úgy evett tovább. De ez nem kellett vele végső vérig folyó csatákat folytatni, sem engedni abba az irányba, hogy akkor megyek utána az ételhez, mert jaj, egyen szegény gyerek. Rájött, hogy éhes marad, hogyha nem eszi meg az ételt, amit kitettünk elé. Tehát nagyon fontos, hogyha egy ilyen játszmahelyzet kialakul, akkor azon nekünk kell változtatni. Mindenféle makacskodás esetében fontos tudni, hogy te vagy a felnőtt, te irányítasz. A makacskodás nem arról szól, hogy anya, engedj már is, csináljuk azt, amit én szeretnék, hanem az arról szól, hogy ő még kicsi, és keresi a határait, keresi a korlátait, de mindenképpen rászorul a te vezetésedre, a te bölcsességedre, hogy te már tudod az utat, amit szeretnél, hogy ő végigjárjon, meg a megoldást az élet számtalan problémájára, éppen ezért neked kell vezetned a gyermeked. Természetesen ez a téma ennél sokkal bővebb, ezekkel fogunk majd foglalkozni a makas gyermekek nevelése tréningen.